Isten hozott mindannyiunkat. A mai téma az a tábornak a folytatása. Tegyetek tanítványokká minden népeket, de hogyan? Mert hogy azt beszéltük, hogy az Isten országa az így eleve növekszik, és hogy a mag is kicsirázik minden, ez a természetes folyamánya az egésznek. De még megosztanék veletek pár előzményt, hogy miért beszélek én most erről. Nagyon inspiráló volt számomra, amikor hallottam olyan embereket, akik az utcára mennek és evangelizálnak, és hogy hogyan szólítanak le embereket, meg hogyan kapcsolódnak velük. Én mindig így néztem, hogy hát ez hogy lehet, ez nem lehet, és hogy így, én ezeket a sztorikat el se hiszem egyrészt, másrészt meg jó, oké, elhiszem, de az biztos, hogy én ilyeneket nem fogok csinálni. Viszont annyira inspiráló volt, főleg ismerünk egy katonaembert, aki így egész jól csinálja ezt, és hát ő engem nagyon inspirált, ahogyan ő így beszámolt arról, hogy kikkel, miket beszélget az utcán. Nagyon bátorító volt számomra, és ez nyitotta ki, vagy ez is nyitogatta felém azt, vagy számomra azt, hogy nyissak az emberek felé. De még ezt megelőzően, gyerekkoromban is már, nagyon érdekes, hogy az egész már akkor indult, mert apukám fantasztikusan kapcsolódik az emberekhez. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor elmentünk nagy vásárlásra, mondjuk az Interspárba apukámmal, akkor ugye sok mindent vettünk, és akkor, ahogy ráraktuk a szalagra az árukat, akkor így mondta apu, hogy nézzétek, ez a nő nagyon ki van borulva. Nézzétek, hogy minden vonalkodnál puffog, és hogy nagyon elege van. De gyertek, vidítsuk fel egy kicsit. És akkor így megkérdezte, hogy maga hogy főzi a gulyáslevest, vagy a valamit, és akkor így, mi van? Az, hogy én most gulyáslevest szeretnék főzni, és mi a titka? Maga biztosan nagyon jó gulyáslevest főzi. És akkor így elkezdett beszélgetni a pénztáros nővel gulyáslevest főzésről, vagy az akármiről, halászlé, akármi. És így a legtöbb embert ilyesmi, tehát hogy egyszerűen érdeklődött az iránt, amire ő most így készül. És ezzel kapcsolatban elkezdett fel egy beszélgetést. Van, akinél ez nem jött be, mert annyira ki volt akadva, hogy még ez se jött be neki, sőt. És akkor az aduász a végén, hogyha már semmi más nem működött, ugye az volt a cél, hogy felvidítsuk szegényt, mert nagyon ki van borulva. És az utolsó lehetőség, vagy az utolsó ötlet az volt, hogy na, és mikor fog végezni? Mondta, hogy már csak másfél óra. Én azt már fél lábon is kibírja. És hogyha hazamegy, akkor mit fog otthon csinálni? Beleülök egy nagy kád vízbe. Csönd lesz. Kérdezi apa, hogy és gyertya, és hangzene. De jó ötlet. És már így, a nő már fél lábon a kádban volt. És így elkezdett mosolyogni, és akkor így szólt az apa, hogy de most fizettünk, és most már mehetünk. És rengetegszer csináltuk ezt, nagyon sokszor. Mindenféle boltokban, sorban álláskor, hogyha mondjuk egy jegypénztárhoz álltunk sorba, akkor így megkérdezte az előtte mögöttünk állót, hogy környéken tud valami érdekes látnivalót? Járt már esetleg itt meg ott, mert gondolkozunk azon, hogy elmenjünk-e oda, vagy pedig most igazán jó lángos szeretnénk enni, az hol lehetne, és akkor így ilyen fajta minket érdeklő dolgokkal így elkezdett beszélgetni emberekkel, és fantasztikusan jól lehet vele kapcsolódni. És úgyhogy én így nőttem fel, hogy vadidegen emberekkel kezdtünk el beszélgetni bármiről. És ez nekem mindig nagyon tetszett, és az emberek mindig mosolyogtak a végére, mert apukám egy rendkívül pozitív személyiség, és ő így egyszerűen felvidítja az embereket. És mindig úgy jöttünk el ezekből a kapcsolódásokból, hogy mi nagyon örültünk, hogy ő neki most jó. És aztán ugye olvastam ezt az igét, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül. És ez nagyon így van. Na, úgyhogy igazából erre az egészre, amit én most csinálok, erre már igazából gyerekkorom óta készítve vagyok. Úgyhogy ezt ő nem is tudta, hogy engem erre tanít. De rendkívüli módon örülök ennek, és hálás vagyok ezért neki, megérte, és ezt szoktam is neki mondani. A gyerekeket mindenképpen tanítom el, tehát az összes pénztárosnál és a boltokban mindenhol. És na most a mostani mondókámnak szép felépítése lesz minden, hogy miért csináljuk az egészet, milyen akadályai vannak, meg aztán az, hogy hogyan csináljuk ezt az egészet, mert ahogyan a múlt héten említés is volt arról, hogy nem, hogy ugye nem mindenki erre, nem mindenki ugyanarra van elhívva, így a Krisztus testén belül, és ez is úgy szöget ütött a fejemben, és utána is néztem, hogy akkor vajon ez hogy lehet, és ez egy kifejezetten egy kérdés számomra egyébként ez, hogy akkor ez mindenkinek feladata-e, vagy nem. Minden esetre kettős hátteret látok itt az igében. Egyrészt, hogy látok egy teljesen egyértelmű kiküldést, ahogyan Jézus a tanítványait kiküldte. És ugye a Márkban, a Mátéban, a Lukácsban, a Jánosban is említi azt az evangélium, hogy Jézus az apostolokat kiküldte. Amikor ugye mielőtt a mennybe ment, ugye a ilyen last minute instructions-el így elmondta, hogy akkor mi a fontos. De például az, hogyha mondjuk csak egyet megnézünk a Márk 16-15-től. Na. Itt van. Megjelent annak a 11-nek, és jó, oké. Nem ez a lényeg. Menjetek el az egész világra. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. Akik pedig hisznek, ilyen jelek követik az én nevemben. Ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, ha halálosat isznak is, nem árt nekik. Betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Másik helyen azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És amikor ezt olvastam, akkor így feltűnt, hogy, és erről már tudom, hogy többször beszéltem nektek, csak ez nagyon fontos a mi kiküldetésünkkel kapcsolatban, hogy mi, tehát hogy őket felszólította Jézus arra, hogy menjenek és tegyenek tanítványokká minden népeket, hogy azok, akiket ők tanítványokká tesznek, megtartsák mindazt, amit parancsolt Jézus a tanítványoknak. Na és akkor ezen az alapon, akkor megnéztem, hogy mi az, amit Jézus parancsolt a tanítványoknak. Ugye sok mindent parancsolt nekik, szeresd az ellenségeidet, stb. Stb. De például, amikor őket kiküldte, azt sem egy ilyen szeretetteljes javaslatként tette, hanem hogy menjetek el, és ugye kiküldte a 12 tanítványt, meg a Lukács említést tesz arról, hogy 72 tanítványt is kiküldte párosával. Na és nézzük meg a Lukácsban a 12 tanítvány kiküldését. Lukács 9 elején van. Az 1-től. Összehívta a 12 tanítványát, és erőt és hatalmat adott nekik minden ördög fölött, és a betegségek gyógyítására. Elküldte őket, hogy, figyeljetek, prédikálnak az Isten országát, betegeket gyógyítsanak, és azt mondta nekik, semmi se vigyetek az útra, és hogyha valahova nem fogadnak betiteket, akkor onnan menjetek el. Ez most csak egy ilyen kivonat. Elindultak hát, bejárták a falvakat, és hirdették az evangéliumot, és mindenütt gyógyítottak. Tehát kiküldte őket, és több mindent bízott rájuk. Többek között azt, hogy gyógyítsanak meg, szabadítsanak meg ilyesmiket, de most itt, ugye aztán az abcselben úgy írja, hogy az apostolok nyomán jelek és csodák támogatták az evangéliumot. Tehát itt most én itt a fókuszt egyébként a jelek csodák mellett az evangélium hirdetésén látom, és hogy menjetek el, és hirdessétek, hogy elközelgett az Isten országa. Itt van a megoldás. Menjetek, és mondjátok el nekik. És ugye másik helyen azt írja, hogy azokba a városokba vagy falvakba küldte el őket, ahova menni készült. és akkor ez egy ilyen minta, hogyan Keresztelő János is az ő munkáját készítette elő, és aztán jött Jézus, és bevonult. Előre elküldte a tanítványokat, előkészítették a terepet, és aztán jött Jézus, és bevonult. És kicsit így látom a mi elhívásunkat is, és szerintem ebből a szempontból nem különbözünk egyáltalán az apostoloktól, ebből a szempontból sem, hogy pünkösd óta ugyanaz a feladatunk, mint nekik volt, menni és hirdetni azt, hogy itt van a megoldás, eljött az Isten országa, helyreállhat az életed, és így az embereknek a szívét előkészíthetjük arra, hogy ők találkozzanak Istennel, és aztán pedig, hogyha ők megnyitják a szívüket, akkor Jézus az, aki bevonul. Nyilván nem mi fogunk bevonulni ott. Úgyhogy a 72 tanítványt is, amikor kiküldte, az ő kiküldésük is egészen hasonló a 12-éhez. Szóval például ez egy olyan parancsolat, amit parancsolt a tanítványoknak, hogy menjetek el és hirdessétek. És ugye azt írta, vagy azt mondta mennyben menetele előtt, hogy mindazt megtartsák az általuk hívővé lett emberek, amit ő a tanítványoknak parancsolt. Úgyhogy én ez alapján azt gondolom, hogy ez ránk egy-egyben vonatkozik. A János 4-ben szerepel a 35-ös versben, hogy a mezők készek az aratásra. Íme mondom nektek, emeljétek föl szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy most már fehérek az aratásra. És érdekes a folytatás is, az arató már most megkapja jutalmát, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a magvetés az arató. Mert ebben az esetben igaz a mondás, hogy más a vető, más az arató. És annak az aratására küldelek titeket, amin nem ti fáradoztatok, azon mások dolgoztak, és ti mások munkájába álltok bele. Szóval János 4, 35 és 38. Szóval abban a szituációban, amiben mi beleérkezünk egy ember életébe, az már elő van készítve. Tehát mi azokhoz az emberekhez vagyunk elküldve, ugye, akik nyitottak. Az apostolok kiküldésénél is Jézus hangsúlyozta azt, hogyha bárhol nem fogadnak be titeket, akkor még a lábatokra a port is verjétek le, álljatok tovább, és ne foglalkozzatok velük, hanem menjetek oda, és keressétek azt, ahol fogadnak titeket. Magyarul, mi nem azokhoz az emberekhez vagyunk elküldve, akik nem nyitottak, hanem azokhoz, akik nyitottak. És azok az emberek, akik nyitottak, azok meg elő vannak készítve. És hogyha itt megnézzétek, annak az alatására küldelek titeket, amin nem ti fáradoztatok, és mások dolgoztak rajta, és mások munkájába álltok bele. Tehát az az ember már egy csomószor találkozott Istennel, így úgy amúgy, és az ő útjában egy ponton, vagy egy szakaszra belépsz te, és ott te csinálsz valamit, egy érintést, egy valamit, és egyáltalán nem biztos, hogy mi aratjuk le, egyáltalán nem biztos, hogy a mi karjainkban fog megtérni, egyáltalán nem biztos, hogy látni fogjuk a gyümölcsét, de az biztos, hogyha Isten indít minket, akkor az nem hiába van, és ugye az ő nem csinál ilyen félmunkát se, dolga végezetlenül nem megy tovább, stb. Szeretném még, hogyha megnéznénk a Róma 8-at, Róma 8:19, hogy az egész világ sovárogva várja. Amit tudom, hogy fejből tudtak mindannyian, de ez nagyon fontos. Már csak azért is, hogy ne féljünk. Szabcsa után. Róma 8, 19. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát az van, hogy az emberek sóvárogva, szomjazva várnak minket odakint. Mindenki arra vár, hogy az élete megoldódjon. Szét vannak csúszva, tönkre vannak menve az emberek, a nagy része, majdnem mindenki. Nagyon rosszul vannak az emberek. Amit mutogatnak magukra a Facebookon, az nem egy reális életkép. Ott mosolyognak, félrevezető, nem? Tényleg jó. Ott mosolyognak, mosolygós képeket raknak fel. Egyébként nem mindenki, de a legtöbb ember. És akkor ott azt hinnéd, hogy így mennyire csodálatos és felhőtlen az ő életük, de nem. Isten nélkül óriási nagy a nyomorúság, és az emberek szomjazva, sóvárogva várják, hogy az életük megoldódjon. Úgy, hogy a legtöbben nem is gondolják, nem is tudják elképzelni se, hogy az ő életük valaha megoldódhat. És a megoldás, az ugye ott van Istennél, és már alig várja, hogy ezt így megtudja, sőt, nem is tudja, hogy mekkora dolog vár rá. Na, úgyhogy egyrészt el vagyunk küldve, másrészt meg nagyon várják, hogy menjünk. Úgyhogy menjünk. De ilyenkor jönnek a, hívjuk szépen akadályoknak, vagy kifogások. Például hallottam már olyat, hogy nincs elég igém, hogy nem ismerem eléggé a Bibliát. Ez azért, hát egyrészt most itt a jelenlevőkkel nyilván nem gondolok, de vannak emberek, akik ezt mondják. Most ez azért nem baj, ha így is lenne, vagy ha így van valakinél, az azért nem baj, mert Isten azt az egyet használja, amit tudsz, vagy amit megismertél, és már annyira szép ilyen induló emberek, akik most ismerkednek Istennel, és így egyigét ismernek, és akkor Isten azt használja az ő életében. Csodálatos. És azt viszont olyan meggyőződéssel tudja mondani, hogy az tényleg az övé. És az tényleg azt kell abban a helyzetben, amiben ő ott van, meg amiben ő másnak beszél. Úgyhogy a nincs elég igém az azért nem gond, mert hogy Isten vezet úgy is. A múlt héten ugye említettük azt, hogy hiteltelen az, ahogyan élek. Tehát például, mivel ugye nem tökéletes az életem, meg nem makulátlan, küzdök egy csomó dologgal, ezért, hogyha oda megyek, akkor most itt ez hogy néz már ki, hogy most itt mit bort vizik, vagy mi bort iszik, vizet prédikál, és hogy ez hogy néz már ki. Ez azért nem gond, de ezt a múlt héten már említettem, mert hogy igazából az, hogy mi is küzdünk valamivel, akár kihívással, vagy nehézséggel, az azért nem gond, mert ő is küzd. És akkor küzdjünk együtt, te is küzdesz, én is küzdök, nem vagyok semmiben se más, se jobb, hanem annyi, hogy szeretnék én is előre haladni, és ugyanarra van szükségem, mint neked a megoldása. Lehet, hogy néhány dolog már megoldódott az életemben, de még van olyan, aminek a megoldódására még várok, és így kérem Istent, hogy adja meg ezzel kapcsolatban a világosságot, és szeretnék változni, és változz te is, én is szeretnék változni. Úgyhogy az, hogy hiteltelen az életem, az nem baj. Mármint, hogy így nem hiteltelen, hanem pont, hogy hiteles, szerintem. Aztán a másik az, hogy ha találkozom emberekkel, akkor mit mondjak neki? Ez ugye azért nem gond megint, mert az Isten vezet, és hogy mivel kapcsolatban vagyunk vele, ezért igazából ő így tudja súgni, hogy mit mondjunk, és akkor meg lesz, hogy mit mondjunk. Úgyhogy az, hogy mit mondjak, az nem gond. Van, aki azt mondja, hogy nincs időm. Hogyha nincs időm erre, az, akkor valószínűleg nem jó az időbeosztásom. Mert hogy ez egy olyan kiküldetés, ez az én személyes meggyőződésem, és nem kell egyet érteni ezzel, de hogy ha azokra a legfontosabb dolgokra, amiket Jézus kér, nincsen kapacitásom vagy időm, akkor nem jó az életemnek a beosztása. Lehet úgy élni, azzal ellentétesen, mint ahogyan Jézus hív, meg amire felszólít, és persze mindenki teljesen szabad rá, csak akkor ugye nem töltöm be azt a fajta elhívást vagy küldetést, amire születtem. Úgyhogy nyugodtan lehet azt mondani, hogy nincs időm, csak ez, hogy mondjam, szerintem ez egy, ez nem jó kifogás. Akkor csináljál időt. A másik meg az, hogy nem is feltétlen kell hozzá idő, mert hogy azok a szituációk, amikben az ember rendszeresen benne van, azok a helyzetek eleve adják magukat. Tehát például az ember áll sorba, mondjuk én egy ideje saját részre állok sorba postán, de mondjuk nagymamámnak még ilyen csekkes témái vannak, mondjuk azokat is átutalom, de néha nem hagyja, hanem tényleg sorban állunk a postán, és akkor ott van, hogy hosszan sorban állunk. Nagyon jókat lehet beszélgetni a sorban a postán. Rendszeresen járunk bevásárolni, és ott is ilyen tök hosszú sorok vannak, és ott is előttünk, mögöttünk emberek vannak, és ezek ilyen 5 perces beszélgetések max, de zseniálisak tudnak lenni. Hallottam egy olyan, tehát az, hogy nincs időm, az azért nem gond, mert az az 5 perc is arra, amire el vagyunk küldve, arra bőségesen elég. Például, hogy áldás mondjál egy emberre. Elkezdünk beszélgetni arról, hogy mondja az, hogy mennyire undorító idő van, és már megint esik az eső, és nem mondjuk, hogy mostanában kevesebbet. De hogy mondjuk egy őszi napom, valaki elkezd panaszkodni arról a sorba, hogy nézze már meg, milyen undorító az idő, és akkor így mondom, hogy hát miért most ezzel pont kap minden növény vizet, stb., és akkor így elkezdünk erről beszélgetni, és akkor 3 perc, és a végén azt mondom, hogy legyen egy nagyon szép napja, és legyen ez bevilágítva, és ne szomorú legyen, hanem világos, és ilyen shiny, ilyen, hogy mondják ezt, ilyen sugárzó, legyen sugárzóan szép a napja. És akkor így annak az embernek az arca felvidul. És egyáltalán nem feltétlen mindig direktben Istenről beszélgetünk, de a legtöbb esetben mondjuk igen. Tehát, vagy hogyha eljövünk az autószerelőtől, és akkor így azt mondom neki, hogy az Isten áldja meg gazdagon azért a tisztességes, becsületes munkáért, amit ő csinál. És így nagyon jó beszélgetések indulnak ebből, vagy végződnek. És ezek nagyon jók. Aztán van olyan kifogás, hogy nincs türelmem az emberekhez. Ilyet is hallottam már, hogy nekem az emberekhez nincs türelmem. Az van, hogy mindannyiunkhoz nagyon sok türelm kell. Tehát így, aki ezt mondja, ahhoz is türelm kell. És hogy az embereknek szükségük van az odafordulásra, meg a meghallgatottságra. Szóval szerintem inkább fogjuk magunkat, és tényleg inkább legyünk türelmesek. Aztán van olyan, hogy a kifogás, hogy az én élethelyzetem az nem olyan. Tehát például mostanában én, tudom én, nem járok ilyen meg olyan helyekre, vagy mostanában be vagyok zárva, vagy mostanában én, tudom én, autóval közlekedek, és ahova megyek, ott sem találkozom emberekkel, ami persze nem igaz, de és emiatt ez egy olyan élethelyzet, hogy nem. Ez megint ilyen, hogy mindenhol folyamatosan körbe vagyunk véve emberekkel. Tehát nincs olyan élethelyzet, ahol ne lennél egy jó, most orvosi rendelőbe reményeim szerint nem jártok, de mondjuk, hogyha a gyereknek egészséges igazolásért megyünk, nem azért már, hogy most gyógykezés, de hogy az orvosi rendelőben mennyire király beszélgetések bírnak lenni, óriási. Ugye oda jön egy ember, és mondjuk az ő gyereke éppen nem egészséges igazolása jön, hanem az, mert beteg. És miért jöttek? Elmondja, hogy mi van. És akkor így látszik, hogy tökre kétségbe van esve. És így csak annyit mondok neki, hogy az van, hogy ezzel a gyerekkel minden rendben lesz. Nyilván nem azért született a világra, hogy egy durva betegség tök hamar elvigye. Ő életre született, és nem halálra, meg nem arra, hogy fontosan küzdködjön, és hogy az van, hogy gyógyuljatok meg hamar, és Isten áldjon benneteket. És akkor így, tehát azokat az arcokat kell figyelni, hogy, tehát, hogy ez neki az ő félelmében, meg ahogyan retteg a gyerekkel kapcsolatban, aki iszonyatosan beteg, ez neki egy nagyon, nagyon jó élmény. Ja. A másik kifogás az, hogy vagy ilyen akadály, hogy kinek, hogy most én kinek beszéljek Istenről, meg hogy bárkinek, akárhol, bármikor. Tehát az utcán Maricának zseniás történetei vannak, mikor reggel ugye imádkozik, és megkérdezi Istent, hogy aznap mit csináljon, és hova menjen. És akkor így azt mondja, hogy menjél a busz megállóba, és a busszal menjél el a valahova, mondjuk a Váci kórházba, az intenzív osztály, vagy ilyesmi. És a busz megállóban fog várni egy ember, és ő készen áll, és át fogja adni a szívét Jézusnak. És akkor így megy a busz megálló felé, és ott látja az ember, te vagy az, szia! És így be van írva az életed, a neved az életkönyvébe. Az mi? Mi az életkönyve? Hát majd a végén, amikor ott leszünk Jézus előtt, az életkönyvebe be van írva a neved? Nem hiszem. És készen állsz arra, hogy a szívedet átad Jézusnak? És hogy hát én szeretnék Istenhez tartozni, de hogy ezt így honnan tudja azt a Marica, hogy ő erre készen, és pont ezt szeretné? Hát mert reggel azt mondta nekem Isten, hogy itt vársz majd a busz megállóban, és készen fogsz állni. És így tehát akkor mondd utánam ezt az imádságot, és elmondanak egy imádságot, az ember megtér, és ebben a pillanatban begördül a busz, és felszáll az ember, és elmegy. Ő meg megy be az intenzívre. És akkor oda becsönget, és ugye mondja, hogy, hogy én az XY-hoz jöttem, itt van, mert hogy nekem Isten reggel azt mondta, hogy az XY itt van bent, és haldoklik, és nem sokára meg fog halni, és előtte még az Úr Jézusnak át kéne, hogy adja a szívét. És mondták, hogy igen, itt van. És ezt ő neki Isten mondja meg, és akkor bemegy, és akkor tényleg átadja a szívét, és aztán másnap meghal. És ezek annyira csodálatos dolgok, tehát, hogy ugye a következő programpontunk az, hogy mi kell ehhez, hogy készség mindenképpen, hogy én ezt így akarjam csinálni, mert meg hajlandóság. Mert hogyha valaki nem akar másokkal beszélgetni Istenről, akkor nyilván nem fog. Hogyha bármit kér tőlünk Isten, és mi nem akarjuk, vagy nem vagyunk hajlandóak megcsinálni, szabadok vagyunk arra, hogy ne csináljuk meg természetesen. Tehát is semmi gond, és Isten ugyanannyira szeret, hogyha nem beszélünk az embereknek Istenről, akkor is teljesen szeret. Annyi, hogy valamiért ő ugye hív minket. Azért, mert a többiek is nagyon fontosak neki, nem csak mi. És ez egy engedelmességi kérdés is, hogyha Isten minket indít valamire, akkor azt megcsináljuk, vagy nem. Aztán ugye mindenképpen kell ehhez az Istennel egy élő, aktív kapcsolat. Tehát például az, hogy reggel, nekem ez nagyon tetszik, az előbb említett hölgy tanított erre, hogy reggelenként adjam át a napomat neki, mit csináljak, hova menjek, kihez szóljak és mit. Légy szíves, vezess, mutasd meg, és add a szavakat a számba. Mert ugye annak az embernek más a szókészlete, mások a szavai, más az, ami kell neki, mint ahogyan én beszélek. És teljesen más, hogyan kell beszélni egy fizika-matematika tanárral, meg egy geo-akárki tudóssal, meg egy művészemberrel, és Isten tud abban nekünk egyedül segíteni, hogy milyen szavakat kell használni az különböző emberekhez. És éppen ezért, hogyha én megkérem Istent, hogy kérlek, Istenem, használj engem ma, és küldjél oda, ahova kell, és kérlek, hogy segíts, hogy mit mondjak kinek, és mit kérdezzek, és kitől, akkor ezt megteszi, és nagyon-nagyon izgalmas napotok lesz. Hogyha még nem csináltátok, akkor próbáljátok meg, hogyha meg igen, akkor megcsináltok tovább. Hogyha nincsen kapacitásod így, ugye az időről már beszéltünk, most nem erről beszélek, hogyha nincsen kapacitása a lelkedben, vagy az agyadban, vagy nem is tudom hogyan más emberekre, van olyan, hogy egyszerűen annyira tele van a fejünk, vagy a szívünk valamivel, például problémákkal, vagy kihívásokkal, hogy egyszerűen nincs kapacitás arra, hogy másokat meghallgassak. Akkor ez nem jó. Akkor menjünk oda Istenhez, én sokszor vagyok így. Egyszerűen annyi infó van, annyi dolog, történés, feladat, minden, hogy azért nem kérdezem meg senkitől, hogy hogy van, mert a végén még válaszol. És azt én nem szeretném, mert nem tudom befogadni. Semmit nem bírok befogadni, egy cseppet sem az ő életéből. Na most ez, hogyha megyek az utcán, és így látom, hogyha bárki hozzám szólna, akkor ezt nem bírnám ki, ilyen szempontból, mert nem bírnám meghallgatni, akkor ez egy ilyen piros lámpa nekem, hogy ó, Timi, ez nem jó, menjél Istenhez. És akkor jó, maximum fél napon belül muszáj elvonulnom Istennel, és így elmondom az egész családnak, hogy elnézést, belőletek se bírok befogadni, semennyit se, egy grammot se, elnézést, de egyszerűen nem eséljetek, mert nem bírom még meghallgatni se, rettenetes. Ilyenkor oda megyek Istenhez, és kinek hogy megy ez az egész ventilátoros dolog, tehát érdemes kipörgetni. Van, aki sporttal tud pörgetni, ez is jó nekem is, de nekem a legjobb az, amikor természetben, csöndben vagyok, hosszan, Istennel nulla, és egyszerűen így érzem, hogy így az egész idegrendszer, minden így nyugszik le, meg ürül ki, meg minden. Az a lényeg, hogyha kiürítettem magam eléggé ahhoz, és megnyugodtam Istenben, minden rendben lesz, Isten gondoskodik, szeret, stb. A problémáimat, terheimet mind átadtam neki. És ott van, és Istenem, kérlek, tölts be. És akkor ő feltölt az ő szeretetével, a vigasztásával, meg erővel, meg mindennel, élettel. És végre üres vagyok ahhoz, hogy befogadjak másokat. Szóval, ha tel van a fejed, akkor menjél Istenhez, és intézd el vele, mielőtt még kimész. Nagyon szükséges ehhez az egész, ez egy nyitottság másokra. Tehát, hogyha már van kapacitásod befogadni a másik ember életét, akkor hasznos hogyha nyitott vagy rá, hogy ő mit mond. Most ez ugye az kell, hogy érdekeljen. Mert ugye van olyan ember, hogy aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Így mondjuk nehéz. Mert hogyha megkérdezed a másikat, hogy hogy vagy, vagy mi van veled, és közben nem érdekel az, amit mond, úgy nagyon-nagyon nehéz beszélgetni. Akkor szerintem inkább ne is csináljuk. Szóval mindenképpen, hogyha nincs bennünk ilyen nyitottság a másik felé, hogy amit ő mondani fog, az engem tényleg érdekel, akkor szerintem tele vagyunk, akkor megint ez a ventilációs izékéne. Vagy ha nem, akkor én ilyen esetben így, én azt szoktam kérni Istentől, hogy Istenem, kérlek, intézd már el bennem azt, hogy engem érdekeljen a másik. Mert alapvetően egy érdeklődő ember vagyok, és valami nálam most így nem stimmel, mert nem érdekel az a másik ember. Hogy így, légy így, kásd már fel bennem a vágyat, hogy engem érdekeljen. Ez így max. Egy napon belül megtörténik. Tehát akkor így az Istennel való kapcsolatomban van ott a gond, hogy akkor ő engem feltölt, csinál olyan dolgokat, amikre nekem van szükségem, és akkor utána már érdekel a másik ember. Hogy mi kell még hozzá? Mindenképpen kell energia. Bár nem feltétlen, mert ugye ezekre az ilyen small talkokra nem kell semmi energia. Tehát csak a hétköznapi szituációnkban is már ezek nagyon szépek. Ugye kell hozzá idő, hogy mondjuk egy embert úgy hosszasan, úgy órákig meghallgassál, az idő kell. De egyáltalán nem feltétlen tart ez órákig. Tehát van, amikor csak ezek ilyen impulzusok, amik a mindennapjainkban történnek. Na most, amit viszont hoz, hogyha az ember hajlandó, készséges, engedelmes, odaszánja, nyitott, kipörgette magát, és minden, sóhaj, akkor amit ez tud hozni, amikor egy másik valakit rajtad keresztül az Isten megérint, az egy olyan mennyei öröm, amire nincsen kifejezés. Egy igazán jó beszélgetés után azért nem tudok aludni éjszaka, mert annyira boldog vagyok, olyan, tehát nincsenek szavak rá. Tehát olyan, mintha az Isten megmutatná az örömét, hogy én annyira örülök nektek, hogy ti most kapcsolódtatok én velem kapcsolatban, vagy rólam, hogy ez neki akkora öröm, hogy szerintem ő ebből ad nekünk. És csodálatos. Tehát a jutalmunk egy ilyen kapcsolódás után az egy ilyen olyan mennyi öröm, amire nincsen kifejezés. Na, konkrétan nézzük meg a gyakorlatot, hogy ez így hogy tud kinézni. Az, hogy hogyan kezdünk el beszélgetni egy emberrel. Például, ugye van az a verzió, amit van, aki csinál, hogy kimegy az utcára, és így effektív leszólít embereket. Én így ezt a formát nem annyira komálom, mert mindegy, hanem én így ahogyan vagyok az életem, meg csinálom a dolgokat, én ott csinálom így ezt a leszólítgatást. Tehát például van, aki megszólít. Most legutóbbi élmény, most a kempingben voltunk, Magas Tátrában voltunk most a héten, és eszünk a gyerekekkel az asztalnál, és így valaki így lehuppan az asztalunkra, és akkor így mondom Istennek, hogy ó, Istenem, ez király, valaki ide jut hozzánk. És akkor így ott eszik. És akkor megkérdeztem tőle, hogy a cseh és a szlovák nyelvben nem tudom, milyen különbség van a köszönöm, vagy nem tudom, valami nyelvit kérdeztem tőle, hogy kell elbúcsúzni, vagy köszönni. Ilyen, tehát valami ilyen kis basic szlovák cseh kérdésem volt, hogyan kell köszönni a szlovákoknak, meg a cseheknek mondjuk ilyen tegeződő formában. És ezt kérdeztem meg tőle, és így ebből egy több órás beszélgetés született az életről. Hát zseniális volt. Csodálatos nő. Rengeteg mindenben egyetértettünk, és nagyon sok kapcsolódási pont volt, és nagyon mélyen megosztotta magát, meg én is. És szóval gyönyörű. És másnap reggelre olyan rosszul lett, hogy kérdeztem is, hogy miért vagy rosszul? És azt mondta, hogy a sok probléma miatt. És egyszerűen annyira felkavaró volt neki ez a nagyon mély beszélgetés, hogy ő éjszaka nem tudom, mi volt utána vele, éjszaka, de másnap reggelre nagyon rosszul volt. És így ez volt bennem, hogy felkavaródott az élete. És mondjuk én ennek örülök. Tudom, hogy én most szenved, de ott hagytam a sátruknak a cipzárján egy fehér papírt, így összetekercseltem, és ráírtam a nevemet, meg az elérhetőségeimet, és nagyon kérem Istent, hogy jelentkezzem. És most nála van a labda. Hogy jelentkezik, akkor jelentkezik. Én nagyon várom. Azt is ráírtam, hogy én nagyon-nagyon várom, hogy ő jelentkezzem. És hogy Isten áldjon meg téged, gazdagom. Úgyhogy remélem, hogy jelentkezik. Ezek fantasztikus élmények. És a konkrétan az a kérdés az összes ilyen beszélgetésben, hogy az ő életének a történetébe hogyan tud Isten bekapcsolódni. Tehát mi az ő életében az a szituáció, ami az Istenre vár? Nem tudom, hogy fejezzem ki ezt jól. Ahol az Istennek a helyreállító munkája meg tud nyilvánulni az ő életében, ahol neki Istenre van szüksége. Ez a kérdés, hogy ez hol van. És ahogyan elkezdünk beszélgetni, ugye mond valamit, vagy nem, én közben is szoktam kérni Istent, hogy Isten, kérlek, segíts, mert mondjuk vagy nem megy a beszélgetés, vagy ha igen, akkor így annakat mond, amire nekem lövésem sincs, hogy mi a megoldás. De ugye az azért nem gond, mert úgyis Isten fogja megoldani, nem én. Úgyhogy én is csak annyit mondok magammal, hogy Istenem, segíts, és maximum 5 percen belül nagyon királyul mederbe kerül az egész. Tehát beszélgetés, és nem azért, mert ő vagy én annyira ügyesek lennénk, hanem mert egyszerűen Isten segít. Nagyon szépen vezeti. És érdemes utána is imádkozni, amit szintén az előbb említett katonembertől tanultam, hogy vetjük a magot, és hogy aztán pedig az imádsággal öntözzük, és hogy aztán azt ki fog kelni. Úgyhogy tényleg volt már több olyan ember, aki utána eltűnt, és amikor elkezdtem imádkozni, azért, hogy Istenem, kérlek, szóljál hozzá, és lendítsd őt tovább. Nem kell felém, vagy hogy hozzám, hanem hogy valamerre. És így egy-két napon belül jelentkezett. De ilyen nagyon hosszas elveszések után. Na most ugye azért érdekesek ezek a beszélgetések, mert közben ugye Istenre is kell figyelni, meg a másik emberre is. Tehát folyamatosan azt kell a fülünkkel, vagy a lelki füleinkkel, vagy a szívünkkel, vagy nem is tudom hogyan figyelni, hogy Isten mit mond, hogy most egyrészt mi van, másrészt meg, hogy mire van szükség, de neki. És hogyha nagyon nincsen fogás, vagy nem látom, hogy mi a baja, akkor én így közben is kérdezem magamban Istent, hogy Istenem, kérlek, mondd már el, hogy ez itt most miről szól, mondjuk nagyon ki van borulva, de így nem tudod úgy megfogalmazni, hogy igazából mi az igazi baja. Na, és akkor ott Isten súg mindenképpen, hogy mondjuk leuraltság. És akkor így mondjuk megkérdezem azt, hogy van-e esetleg olyan ember az életedben, aki nem hagy téged, mit tudom én, bontakozni, vagy ilyesmi, és ha hogyne, van nekem a mit tudom én kicsodám, mondjuk az anyám, vagy a valaki, és ő egyszerűen nem hagy élni. És akkor ennek kapcsán ugye egyszer csak eljutunk oda, hogy az ő életében mi az a kulcs, ahol ő meg van akadva, amiben nem tud, vagy ami miatt ő nem tud előre menni. És akkor, hát attól függően mennyi az időnk, de a legegyszerűbb válasz egy ilyen szituációra az, amit már korábban említettem nektek, hogy neked nem kötelező ebben élned. Magyarul ebből van kiút. Az esetek 99%-a megkérdezik, hogy, az meg hogy? Hát ő az anyám. Ő a férjem, ő a feleségem, ő az akárkim, ez a munkám, muszáj. És hogy egyrészt ugye nem muszáj, másrészt meg mondjuk ebben a példában a terror alatt neked nem kötelező élned. Például te értékes vagy annyira, hogy húzzál határokat az életedben, és akkor uralnak le, hogyha te hagyod. Mi? Tehát ez hogy? Hát ő sokkal erősebb nálam. És akkor igen, viszont Isten mindannyiatoknál erősebb, és ő tud neked segíteni. Na de hát én nem hiszek benne. Na látod, ez a bajod. mindenképpen akkor Istennel kéne kapcsolatba kerülnöd, mert ő tud neked segíteni abban, hogy hogyan éljél abban az erőben, meg abban a nyugodt kiegyensúlyozottságban, hogy téged ne lehessen leuralni. Ez nagyon érdekes. És akkor így látod, hogy így forognak a kerekei ezerrel, és így gondolkodik azon, hogy létezik élet nem leuralva. Óriási. És akkor így az alagút végén van egy fény. És az csak a lényeg ezekben a beszélgetésekben, hogy lássa meg a reményt, hogy van remény. Az emberek többségében idáig jutunk el, hogy van remény, és aztán az a beszélgetés vagy folytatódik, vagy nem. De ez itt volt egy olyan impulzus, amit aztán valaki más majd tovább fog vinni. Vagy te, vagy más. Mindenképpen érdemes kérdezni, hogyha érdekel, ugye. És hogyha kérdezel, akkor ugye érdemes odaszánni arra az időt, meg a figyelmet, hogy ad abszurdum válaszol. És amit mindenképp tehetünk, még hogyha nagyon el van kettyenve, akkor is bátorítani. Tök ügyes vagy, sikerülni fog. Kijebb fogsz jönni ebből. Lesz megoldás. Keresd meg a megoldást. Dolgozz rajta, ne hagyd magad, ne süppedj bele, gyere ki ebből, ügyes leszel, olyan ügyes nő vagy, olyan ügyes csávó vagy, gyere ki ebből. És így a bátorítás az embereket így tölti, és ugye a Szent Szellemnek az egyik neve az, hogy ő bátorító. Abszolút az Istennek a sajátja az, hogy bátorítja az ember. Mindenképp nagyon jó megáldani a másikat, ha más nem, ha nincs beszélgetés, hogyha nincsen mélyen szántás, ha nincsen érdemi kapcsolódás, megáldani akkor is lehet. Az Úr áldjon meg téged. Az Isten áldjon téged. Legyen nagyon szép napod. Gyógyulj meg hamar. Légy egészséges. Legyen gyönyörű, szép hétvégéd. Legyen nyugodalmas, pihentető éjszakád. És az embereket ezt tölti. És ugye ezzel te őt megáldottad. És az áldás az rajtad megy keresztül, téged is megáld, őt is megáldja, és mindenki áldott. Van olyan pénztáros nő, ahol nem érdekel, hogy hányan vannak ott, bemegyek majdnem minden esetben a pénztár mögé, és megölelem őt, és azt mondja, ez most annyira jól esett, köszönöm. És már rohanok is el, és tudom, hogy utánam három ember áll a sorban, de amikor végignézem a soron, vagy végignézek a soron, és mondom nekik, hogy az van, neki is szükségem van rá, nekem is szükségem van rá, úgyhogy bárki, hogyha még szeretne, akkor kap a tölelést. És így az emberek így felvidulnak, és mosolyognak egyet, és nem bosszankodnak, hanem nekik is jobb lett a napjuk. Úgyhogy, igen, hogyha még így nem jött oda más ölelést kérni, így a kassa mögé, de remélem, hogy egyszer majd fog. De őszintén szólva, erre nem is volt eddig még szükség, hogy megkérdezzem, hogy itt most valaki még kér-e ölelést, mert hogy egy ilyen akcióra az, hogy az emberek mosolyognak. Hogyha van vallásos háttere, az azért jó, mert akkor van, mihez kapcsolódjál. Hogyha nincs, az azért jó, mert még nincs elrontva. Úgyhogy örülhetünk annak, hogyha gyerekkorában járt bármiféle közegbe, még hogyha unatkozott akkor is, hogyha nem járt sehova soha, az annál jobb, teljesen tiszta lap, fehér, akármit mondhatsz neki, mert ez neki minden új lesz. Zseniális. Úgyhogy ha vallásos, azért jó, ha nem vallásos, azért jó. Ha van élménye Istennel, akkor azért jó. Ha nincs, akkor meg azért jó. Teljesen jó. Úgyhogy mindennek örülhetünk ezzel kapcsolatban. Bátorítalak benneteket, hogy nyitottan nyissatok az emberek felé, kapcsolódjatok, spontán lazán, kérve Istennek a vezetését, és nagyon jó lesz. Áldás vagytok, eleve, és áldás vagytok mások számára is, és legyetek áldás minél több ember számára. Ezt kívánom Jézus nevében. Amen.